Szememet a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 68. zsoltárunk első és második versét. 68. zsoltárunk így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Pedig helyünket elfoglalva a 384. dicséretünket keressük ki, és annak énekeljük az elsőtől a nyolcadikig terjedő verseit, vagyis végig. 384. dicséretünk így kezdődik, sok ínségünkben hozzád kiáltunk. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg az élő Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Királyok első könyvének 16. részéből, a 15. verstől a fejezet végéig.
Ászának, Júda királyának a 27. évében 7 napig volt király Zimri Tircában. A hadinép ekkor a filiszteusokhoz tartozó Gibetont ostromolta. Amikor az ostromló nép meghallotta, hogy összeesküvést szőtt Zimri, és hogy a királyt is megölte, akkor az egész Izrael a hadsereg parancsnokot Omrit tette Izrael királyává még azon a napon a táborban. Aztán fölvonult Omri az egész Izraellel együtt Gibetonból, és körülzárták Tircát. Zimri pedig látva, hogy a várost elfoglalják, fölment a királyi palota tornyába, magára gyűjtötte a királyi palotát, és meghalt. Vétkei miatt történt ez. Vétkezett, amikor azt tette, amit rossznak lát az Úr. Jeroboám útján járt, és vétkével, amit elkövetett, Izraelt is vétekbe vitte. Zimri egyéb dolgai és az általa szőtt összeesküvés megvannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Ekkor kétfelé szakadt Izrael népe. A nép egyik fele Tibni, Ginát fia pártján volt, és őt akarta királlyá tenni. A másik fél pedig Omri pártján volt. De az Omrival tartó nép erősebb volt, mint az a nép, amely Tibni Ginát fia pártján volt. Tibni is meghalt, és Omri lett a király. Ászának, Júda királyának a 31. évében lett Omri Izrael királya 12 évig. 6 évig Tircában uralkodott. Akkor megvette Samária hegyét Semertől 2 talentum ezüstért. Majd beépítette a hegyet, és elnevezte azt a várost, amelyet épített, Samáriának, a hegy urának, Semernek a nevéről. De Omri azt tette, amit rossznak lát az Úr. Rosszabb volt minden elődjénél. Mindenben Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, és abban a vétekben, amelyel vétekbe vitte Izraelt, hiába valóságokkal bosszantva az Urat, Izrael Istenét. Omri egyéb dolgai, amelyeket művelt, és hőstettei, amelyeket véghez vitt, megvannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Aztán Omri pihenni tért őseihez, és eltemették Samáriában. Utána a fia Aháb lett a király. Aháb Omri fia Ászának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb Omri fia Izrael királya Samáriában. Aháb Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniaiak királyának, Edbálnak a leányát, és a Bált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Bálnak a Samáriában épített Bál templomban. Készített Aháb Aséra szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Az ő idejében építette újjá Jerikót a Bételi Hiél. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián Szegúbon állította fel a kapuját, az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué Nun fia által.
Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását, gyertek imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és dicsérünk téged azért, hogy itt lehetünk a te házadban is. Köszönjük, hogy újra szót, élő szót készítettél a mi számunkra. Arra kérünk most téged, hogy a mi szívünkből, a mi gondolataink közül vegyél el minden leterhelőt, ami akadályozná azt, hogy rád figyeljünk, hagyd tegyünk tényleg le te keresztedhez most idegben minden terhet, hogy tudjuk nyitott szívvel fogadni a te szavadat. Köszönjük, hogy amikor kinyitjuk a te igédre a mi szívünket, akkor a te szent lelkeddel elvégzed azt a csodát, hogy találkozunk veled. Arra kérünk, hogy a hirdetett igében hagyd találkozhassunk veled, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, szólj, építs meg bennünket, építsd a mi hitünket, a mi életünket, hogy áldással legyünk mindazok számára, akik között élünk. Amen. Most pedig kérném akkor a gyerkőcöket, hát nem vagyunk valami túl sokan. Jó. Ezt most fogjuk meg egymás kezét, amennyire lehet, ilyen fél körbe, már annyira vagyunk. Látom, beköszöntött a nyár elég rendesen. És mivel jövő héten úgy látom, hogy afrikai nagy hőség lesz, azért mindenki, ahol tehet, elmen gyorsan víz mellé. Így nem vagyunk túl sokan. Viszont lenne hozzátok egy kérdésem. Szerintetek melyik a legfontosabb szó ezen a világon, ami a leglényegesebb? Mondjatok olyan szót, amit azt gondolod, hogy legfontosabb. Mindenki mondja, szeretet. Isten. Békesség. Mi legfontosabb neked szó?
Ezek.
Ezek. Amiket most elmondtak, igen. Neked?
Imádság.
Imádság. Igen. Leglényegesebb szó. Ez nagyon fontos, hogy mi az a szó, amit a leglényegesebbnek gondolunk az életben. Isten igéje nem lejti véka alá, hogy az nem más, mint a Döbár, Jahve, vagyis Isten szava. Ez a leglényegesebb. És ebben a mai világban, ahol minden lényegesnek van föltüntetve, minden szó szinte, és valóban azok a szavak is, amiket elmondhatok, ezek mind nagyon lényegesek, de a leglényegesebb az élő Istentől való szó, mert ez tudja megváltoztatni a mi szívünket és a lelkünket. És ezért nagyon fontos a templomozás, az Isten tiszteletre járás, az igeolvasás ilyenkor a nyári szünetben is, mert csak az ő szava tudja megmenteni a mi életünket. Ezt ne felejtsétek el sosem. Jó, mehettek, áldás, békesség. Isten tiszteletre készülve pedig keressük ki a 226. dicséretünket, és annak az első és második versét énekeljük. hallgassuk meg az Íróisten igéjét, amint szól hozzánk a Királyok könyvének első részéből, a 17. rész első versétől a 7. versig. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Áhábnak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzöl a Kerit patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerit patak mellett a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este. A patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Foglaljuk el helyünket. Ha lehet mondani, életem egyik legmeghatározóbb élménye, a teológián ért engem, és olyan érdekes az életnek a vezetése, hogy éppen most jelent meg könyv az illetőről, Dobos Károlyról van szó. Teológián még vallástanár szakos diák voltam, és másodében volt egy ünnepség, ahol őt hívták meg, hogy beszéljen az ifjúsághoz, a tiszteletes ifjúsághoz. És elénk állt egy 96 éves bácsi, akit jobbról-balról már is tartani kellett. Ugye általában a teológusok ilyenkor megijednek, mert ez azt jelenti, hogy legalább egy óra vagy két óra lesz, még beszélni fog, és aztán majd csak utána mehetünk ebédezni. És ami döbbenetes volt a számomra, ez a bácsi megszólalt, és átmelegedett a szívünk. Isten szent lelkének az a csodálatos munkája kezdődött el bennünk, amit nem lehet így visszaadni, azt gondolom, ahhoz ott kellett volna lenni a testvéreknek is. De annyit mindenképpen el lehet róla mondani erről az emberről, hogy egy hitben járó, élő ember volt, és úgy szolgálta végig az egész életét, minden nehézségen, kommunizmuson meg nyomorúságon keresztül, hogy hűséges maradt Jézus Krisztushoz. És mindezt úgy mondta el, fűszerezve egy kis humorral, vidámsággal, így 96 évesen, nem azt mondta, hogy jaj, ez fáj, az fáj, amaz fáj, hanem valami csodálatos módon egy 96 éves ember úgy beszélt, mint a 16 éves lett volna. Olyan tűz volt benne, olyan lelkesedés égett Jézusért. Nagyon nagy hiány van ma ebből. És olyan döbbenetes volt az utolsó mondata, ami belém ragadt, hogy tudjátok, mi a leglényegesebb dolog a világon? Isten szava. Ne ejtsétek el. Ne feledjétek el. Ne hanyagoljátok. Vegyétek komolyan, és forgassátok a szívetekben. És miért mondtam mindezt? Mert ma az ige szakaszunk, egy kicsit nehéz ige szakasz, ezt beismerem, a jószövetségi történet. Ben az történt, hogy Izrael fiai elfelejtkeztek a Döbár Jákvéről, Isten élő szaváról. Hát, hogy mi volt ennek az oka, vegyük egy kicsit az igénket górcső alá, nézzük meg. Izrael fiai, és leginkább annak vezetői elhagyták Istent. Hol van ennek a gyökere? A gyökere ott van, hogy amikor Salamon király paráználkodott, és mindenféle nőket vett feleségül, hogy tudjuk, hogy vagy 600 ágyasa volt és 300 felesége, akkor elhajlott a szíve Istentől, és bálványimádó lett ő is. Belesett a bálványimádás a paráznaság bűnébe. Mind a kettő értelemben, mind lelki értelemben is parázna lett, mert elhagyta Jahvét, mind pedig testi értelemben is. És ennek egyenes következménye volt Isten ítélete, hogy Izrael az ő halála után két részre szakadt. A déli rész Júda törzse maradt egyedül, ott Roboám lett a király, északon pedig Jeroboám lett a király, Roboám ellen, ez a neve, ez ellenkirály támadt, ő pedig az izraeli 10 törzset fogta össze. És ugye Dávid óta tulajdonképpen Jeruzsálem volt a kultusznak, az izraeli kultusznak, a Jaffe kultusznak a központja, és tudjuk, hogy Salamon építette meg a templomot, a szentélyt, igazából magyarul így mondanák, hogy szentély, hogyha visszaadnánk az eredeti héber szöveget. Hát állt a szentély, folytak az áldozatok, ott voltak Isten papjai, és Jeroboám, Nébát fia, látva azt, hogyha az izraeli nép, az északi ország tisztörzsének a népe Isten törvénye szerint és parancsa szerint ebbe a salamoni szentélybe járna fel imádkozni, nagyon gyorsan visszapártolna az északi ország rész, és egyesülne az ország. Ezért azt találta ki ezt az iszonyú gonosz dolgot, és ez a Jeroboám vétke, a Nébát fiának a vétke, azt találta ki, zseniális politikai éleslátása lett be, abban az időben is sem voltak ilyen az emberek, hogy két ellenszentélyt épített a jeruzsálemivel szemben, tekintettel volt arra, hogy az északi ország rész az hegyes, völgyes, és ezért az északi részen egy Dán nevezetű városban építette egy ellenszentélyt, ahol elhelyezett egy aranybórjút, amit Jákvénak hívott, és lent délen, Bételben, az ország, izraeli országnak a déli részén, épített egy másik szentélyt Bételben, és oda is elhelyezett egy aranybórjút, amit szintén Jákvénak nevezett el. És ugyanazt mondta, amit Áron az 1 Mózes 32-ben, hogy ezek a te isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és mostantól az északi ország tíz törzse, már pedig ide fog járni Istent imádni. És odáig ment el ez a Jeroboám, hogy ő maga is áldozott ezeken az oltárokon, ezekben a templomokban. És egyébként régészeti életek bizonyítják, hogy ez tényleg így volt, a bételi szentélyt már feltárták. Tehát elfordult a szíve teljes mértékben a politikai dolgok a hatalom miatt Istentől, és a hatalom oltárán feláldozta az élő Istenbe vetett hitet, hogy a maga hatalmát gyakorolni tudja. Ez tehát Jeroboám Nébát fiának a vétke. És rendre Izrael királyai, tartva ugye, hogy visszapártol Izrael északi része és Júdával egyesülni fog, rendre meg is akadályozták, hogy Jeruzsálembe járjanak délre imádkozni az emberek. És ha lehetséges, akkor ezt a Jaffe kultuszt is próbálták úgy likvidálni, meg egy kicsit úgy vegyíteni ott a környékbeli vallásokkal, és hát adta magát a kánaáni vallásosság, az ottani idegen népeknek a vallásossága. Nagyon lényeges ez a dolog, mert tulajdonképpen így jutunk el a legsötétebb korszakig. Az izraeli vallási életnek a legsötétebb korszaka, lelki korszaka köszöntött be az úgynevezett omridák uralkodásával. Amit felolvastunk, ige szakasz az is erről szól. Ez az omri, ez egy hadsereg parancsnok volt, és az északi ország részben harcolt, hadakozott, és olyan sikeres volt a hadjáratében ez az omri, hogy úgy döntött, hogy egy kis puccsot csinál, és az éppen puccsot végrehajtó Zimri királyt, aki éppen 7 napig uralkodott Tircában, az ideiglenes fővárosban, az északi országrészben, gyorsan a hadseregével megtámadta, körbevette Tirca városát, megostromolta, és az ostrom alatt Zimri, ez a 7 napig uralkodó, szintén árulása és gyilkossággal hatalomra került király, öngyilkos lesz és meghal. Így kerül Omri trónra. Ám de nagyon szép lenne, hogyha ez így maradna, és Omri egyedül venné birtokba a 10 törzset és az ország északi részét. Nem így történik, hanem jön egy ellenkirály is, Timná is, ő addig ott van és zavarja tulajdonképpen Omri uralkodását, míg meg nem hal. Ő is szintén egy hadvezér volt. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen polgárháborús helyzet volt, és ez nagyjából addig tartott, míg az ellen király, az északi ellen király is, ez a másik ellen király meg nem halt. Viszont ez az Omri, ez egy nagyon sötét ember volt, lelki értelemben véve. Nagyon jó politikus volt, nagyon jól próbálta idézőjelbe igazgatni az országnak, az északi országnak az ügyeit, viszont lelkileg egy halott és egy sötét ember volt. Miért a legsötétebb időszak ez Izrael életében? Omri uralma. Itt már szó sincs, hogy valakit Jahve tenne királlyá. Önzés, politikai hatalomszerzés, katonai erő tesz valakit királlyá Izraelben, nem Isten. Döbbenetes, hogy a második dolog, amit nála találunk Omrinál, hogy viszont ott van benne a vágy, hogy egyszer olyan hatalmas egy újra Izrael, mint Dávid idejében. És ezért az Omri két dolgot dönt el, mind a kettőt meg is valósítja. Az egyik az, hogy kiépíti az idegenes főváros helyett, Tirca helyett, ugye ez Jeruzsálemmel volt ellenpontozva, Tirca helyett kiépíti Samária városát. Megveszi ezt a területet egy helybelitől, egy embertől, arról nevezi is el ezt a Sémer nevű emberről, ez Samária a neve, megépíti Samária városát, és ez lesz tulajdonképpen a főváros. Ugye, hogyha visszagondolunk Dávid történetére, Dávid is tulajdonképpen az ország egyesítést úgy hajtja végre, hogy elfoglalja észak és dél között, ugye, Sálem városát, és megalapítja Jeruzsálemet. Így lesz egyesítve Izrael. És az Omri is valami hasonlót szeretett volna, csak ő nem annyira délre Júdát szerette volna megszerezni, hanem már az elfoglalt területeket, a Jordán két partját elfoglalt területeket szerette volna megtartani, és ott kiépíteni a hatalmát. És ehhez még egy dolgot nagyon szeretett volna tenni, dinasztiát alapítani. Ez is sikerült neki. Ügyes módon, szövetségkötésekkel, belső és külső megalapodásokkal ez is megvalósult. És olyannyira jól mentek az országnak az ügyei, ugye Egyiptom sem fenyegette ekkor Izraelt, Asszíria már elkezdett növekedni, és aztán majd el is éri Izrael határát, de ekkor még ő sem. Viszont olyan hatalmas gazdagságra tett szert ebben az időben, tehát vagyoni gazdagságra az északi országrész, miközben elhajoltak Istentől, olyan mérhetetlen vagyonra, hogy az asszír sztéléken és feliratokon találkozunk ebben az időben ennek az uralkodónak a nevével, Omri házának a nevével. És így, hogy Omri háza, tehát egyértelmű, hogy Omri dinasztiájáról beszélhetünk. És a legsötétebb dolog, amit ez az Omri tesz, és tulajdonképpen ez is az egységesítést szolgálta valahol, ez a Nyerj meg mindenkit, minden áron című hozzáállás, hogy Dánba és Bételbe, ahol ugye még folyt a színlelt vallásosság, hiszen ott volt még a két Jahve borjú, a színlelt vallásosság még folytak az ázatok is, de emellé már bekerült szépen a templomba a Bál és az Asera. Ugye, a két kánáni nagy istenalak, ugye Bál volt a bika isten, a férfi termékenységnek tulajdonképpen a jelképe, Asera pedig a női termékenység isten volt. És ezeket szépen berakta oda a Jahve bárány mellé, úgy gondolta, hogy ez így helyes. És testvérek, annyira tönkrement a vallásosság, az Istenbe vetett vallásosság, az élő Istenbe vetett vallásosság Izraelbe, hogy 1-2%-ba lehetett mérni azt, aki Istenhez hűséges maradt, és Isten népének a szövetségébe tartozónak vallotta magát. Elfordultak Izrael fiai Istentől, elfelejtették Istent, formálissá vált a vallásosságuk. És tulajdonképpen azt is leírja egy kommentár, hogy meg is szűnt igazából. Nem imádkoztak az emberek Jahvéhoz. Csak kik maradtak, hűségesek? A proféták. Akik még mindig a Döbár Jahvénak, az Isten élő szavának a hordozói voltak. Ugye ebben az időben még nem volt szentírás, nekik még nem lehetett a kezükben a Biblia. Nekik profétáik voltak. És már csak a profétai szó őrizte az élő Isten szavát. És ezek után apja halála után, Omri halála után Áháb kerül a trónra. Ha lehet azt mondani, ez még nagyobb zsivány volt, mint az édesapja. Ugye? Mindig gondolom, hogy lehetne még ennél rosszabb, és akkor mindig jön egy rosszabb, úgyhogy ezt már nem mondom többet az életben. Tehát ez még nagyobb zsivány volt, mint elődje. És Áhábról azt kell tudni, hogy nem csak azt tette, amit rossznak lát az úrja, és ezt a Jeroboám Nébát fiának a vétkét követte el, hanem még feleségül is vette Tírusznak és Szidonnak, a királyának, Edbálnak, az északi, az mai Libanon területén van, a lányát, akit úgy hívtak, hogy Jézábel. És ez a Jézábel, és érdekes az ószövetségi neveknek a magyarra fordítása, ez a Jézábel azt jelenti, hogy az én Istenem Bál. Tehát Jézábel lett a felesége, aki egyértelműen azért ment hozzá, hogy az Izraeltől északra eső ország, tehát Tírus és Szidón gazda kikötővárosai, főníciai kikötővárosai, így módon úgymond personál unióban éljenek Izraellel, amiből jó sok pénz, haszon, gazdagság jön majd Izraelre. Ez valóban így is volt. A föltárások, a régészeti föltárások bizonyítják, hogy a leggazdagabb időszaka Izraelnek ebben az időszakban ez az időszaka volt, Áháb uralkodása. Tényleg túskáltak a gazdagságban Izrael fiai. De a lelkükben sötétség volt. Elfelejtették Isten igéjét. És ami döbbenetes, hogy ez a Jézabel, amint megérkezik ugye az új országába, az első dolga, hogy mit épít Samáriában, az új fővárosban, hát válnak egy templomot. Kvázi. Csak azért is, hogy még jobban propagálja az ő vallását, sőt, hozott be papokat is, prófétákat, és elkezdi úgymond, idézőjelbe, eltéríteni, eltéveíteni az embereket, Izrael fiait, az élő Istentől, még azt is, aki hűséges maradt. Először ugye papuccsal jön Jézábel, majd aztán az üldözések által már elkezd kopogni a cipője. Ugye ismerjük ezt a módszert, hogy először csak papucsosan, csak finoman, aztán egyik percben a másikba, már diktatúrába találjuk magunkat. És ami döbbenetes, hogy ez az Asera főpapnője, Jézábel, mindent megtesz, hogy ezt a kultuszt, mind a női ágát, ugye ennek a Bál kultusznak, az Asera kultuszt, mind pedig a Bál kultuszt kiterjeszte Izrael földjén. És talán most már látjuk, hogy miért a legsötétebb időszaka Izraelnek ez az időszak. Hát most képzeljük magunkat az élő Isten helyébe. Jahve helyébe. Mit cselekszik mindezek láttán az élő Isten? A Jahve Tzevaot. Mit csinál? Így olvassuk az eredeti szövegben, hogyha pontosan adnánk vissza a fordítást, és elküldte Isten, ugye Jahve, a szót Illés által Áháb királyhoz. Vagyis újra megszólalt Izraelben, a királyi udvarban a Debár Jahve, Isten szava. És Isten szava most nem olyanokat mond, mint amit mondott Dávid meg Salamon idejében, hanem egy nagyon kemény dolgot mond. Azt mondja, hogy ezt üzeni a Debár Jahve, az Isten szava, az élő Isten, Áháb király, hogy mostantól fogva esztendőkig nem fog esni az eső. Lefordítom, hogy ez mit jelent magyarra. Áháb király, te szórakozol velem? Nem veszed komolyan az Isten szavát? Nem vagy hajlandó észrevenni, hogy eltéveítesz és tönkreteszel embereket? Áháb király, nem veszed észre, hogy minden miattad megy tönkretben az országban, lelki értelemben? Áháb, vedd észre magadat. De Áháb nem tér meg. Nem teszi azt, mint Dávid. Nem ír 51. Zsoltár, 52. Zsoltár, hogy 51-et megírta Dávid. Nem. Hanem marad a gonoszságában. Nagyon kemény dolog ez. Talán még ki is nevette Illést. Megjelentett előtte egy ilyen szőrcsuhás ember, egy palástal a hátán, és ezt mondta, nem lesz eső. Talán még ki is nevette. Nem vette komolyan. De aztán jött az első hét, és nem esett eső, és jött a második hét, a harmadik hét, a harmadik hónap, a második év, és ennek az lett a következménye, hogy Isten ítélete megvalósult. Amit Isten mondott, az megvalósult, és ez nagyon lényeges. Amit Isten kijelent, az mindig megvalósul, testvérek. És Áháb ahelyett, hogy megtért volna, ahelyett elkezdte keresni Illést, hogy számon kérje. És ekkor rejti el Illést Isten,
a kerítpatak mellett, és táplálja holókkal, és ad neki a patakból vizet. De ki volt ez az Illés, akiről itt szó van? Ki ez az Éliáhu? Mert ez az ő becsületes neve. Éliáhu azt jelenti, hogy az én Istenem Jahve. Még a nevében is hordozza azt, hogy ő az Úré. Ő nem valami bálé, meg asaráé, valami faragott kőbálvány, vagy aranyszoboré, hanem ő az élő Isteni, aki láthatatlan, aki teremtette az eget és a földet, aki Izrael egyedüli Istene, aki az egyedüli élő Isten. És nagyon érdekes Illés alakja, mert a Szentírás nem beszél arról, hogy milyen volt a gyerekkora, mint ahogy Mózesnél beszél, hogy hogyan mentette csodás módon meg Isten abban a nehéz időben, ugye, Mózes Egyiptomban. Nem beszél arról, hogy hogyan hívta őt el, mint ahogy a Mózesnél. Ez gyönyörű szépen le van írva az elhívása, ugye a csipkebokros történetben. Hanem csak annyit tudunk meg róla, de ez egy lényeges információ, amit elárul nekünk a legrégebbi ránk maradt fordítás, a Septuagintában található ez, a 70-es fordításban, ez a görög fordítása az Ószövetségi Tekercseknek. Ebben azt olvassuk róla, hogy profétész, vagyis hogy proféta. Illés Isten profétája, és még egy dolgot olvasunk róla, hogy Tisbéből való. És ez is nagyon érdekes, az a tisbei kifejezés, mert Tisbi az azt jelenti, megint csak az eredeti szöveg alapján, hogy vándor. Vándor. Tehát ő egy vándor proféta, aki járja Izrael földjét. Miért kellett neki vándorolni? Mert üldözték. Mert már üldözték. Már folyt a csöndes üldözés. A bélyegzés, a megbélyegzés. Talán idősebb testvérek még emlékeznek rá, amikor a templomba is nézték, hogy ki megy be, meg ki megy ki. Ugye? Ismerős időszak. Na hát ez az időszak már akkor is elkezdődött, és menekülni kellett a profétáknak. Illés a vándor, az Isten követe, nem rejti el Isten szavát, nem felvállalja, és egy nagyon fontos dolgot tesz. Mindezt bátran teszi. És képzeljük el, hogy egy ilyen üzenetet kapunk, hogy menjünk el, és mondjuk, megmondjuk a főnökünknek. Megmernénk tenni? Ilyen kemény dolgot elmondunk. Illés nem törődött abban, hogy mi lesz az életével, mert mi fog vele történni. Ő elment, és elmondta. Testvérek, egy nagyon fontos üzenet van itt elrejtve számunkra. Sokszor, amikor Isten szól hozzánk, ugye megjön a döbágyán fel, és megértünk valamit, egy élet kapcsán, egy ember kapcsán, akár családtagunk, akár ismerősünk, sokszor nem merünk elég kemények lenni. Pedig néha keménynek kell lenni. Mert ha mindig simogatunk, ha mindig csak dicsérünk, ha mindig csak kényeztetgetünk, akkor az a gyerek az rángyújtja a házat idővel. Nem. Néha keménynek és határozottnak kell lenni. És nem szabad engedni. És Illés ilyen volt. Ő csak azt mondta, amit Isten mondott neki. Döbárják fel. Semmi más, semmi többet. Semmi kevesebbet. És döbbenetes, hogy ezek után az történik, hogy Áháb, aki hallja az üzenetet, elküldi magától Illést. Nem látja meg a lehetőséget, testvérek. Ma rengeteg templomban hirdetik ma is Isten igéjét, rengeteg helyen prédikálnak. Szól a döbárják, vagy Isten szava. És nagyon jó lenne, hogyha mi lennénk azok, akik viszont meghalljuk. Mert akarunk változtatni az életünkön. Nem akarunk önzők lenni. Nem akarjuk a mindenáron való hatalmat, a világot, hanem csak egyet akarunk, hogy az Isten szeretetéből tudjunk adni azoknak, akiknek nincs. Mert a hívő ember, aki találkozott az Isten élő szavával, a döbárjákvéval, annak csak ez az egy dolga van, hogy ezt a döbárjákvét, az Isten szavát odaadja másnak, akinek nincs. És annak idején, amikor eljött a világba Jézus Krisztus, ebben a népbe, ebben a nemzetségben, Izrael nemzetségében, akkor ő is azt mondta, hogy ez a leglényegesebb, az élő Isten szava. És azért jött, hogy ide írja be a szívünk hústálláira. És akkor mindannyian az Isten népének a tagjai lehetünk, akik komolyan veszük az élő Isten szavát. Adja a mindenható Isten, hogy tényleg ez a szeretet járhasson át bennünket, és tudjuk ezt továbbadni azoknak, akik között élünk. Reményik Sándornak van egy nagyon szép verse, aminek ez a refrénje, ez jön benne mindig vissza, hogy egy lángot adok, ápoldat tovább. Hát mi is egy lángot adunk. Annak a tűznek a lángját, amit a Dobos Károly bácsi még 96 évesen is úgy tudott elmondani, és úgy tudott róla beszélni, hogy nekünk ott kis zöldfülű teológusoknak tápa maradt a szánk. Imádkozzunk azért, hogy sok ilyen lelkész, sok ilyen hívő ember legyen, és ezek között ott legyünk mi is. Amen. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, megvalljuk neked, hogy nagyon sok mindenben tetten értél bennünket, a mi életünket. Látod azt, hogy a mi életünkben mit kezdtünk a Döbár Jáhvéval, a te szavaddal, a te élő szavaddal. Bocsáss meg, amikor elengedjük a fülünk mellett, bocsáss meg, amikor nem mondjuk meg azoknak, akiknek kellene pedig továbbadnunk azt a szót. Vagy azért, mert mi magunk se hallottuk meg, vagy pedig azért, mert ugyan meghallottuk, de nincs bátorságunk, hogy elmondjuk. Arra kérünk, hogy tégy bennünket illésekké, olyan hívő keresztény emberekké, akik megkiáltják a szót, akik nem tűrik el a bűnt, akik nem tűrik el maguk között a gonoszt, hanem akiket a Szentelkednek az erejével világosan látják ennek a földnek a dolgait is, és a menny dolgait is. Arra kérünk téged, Jézus, hogy taníts meg bennünket úgy hívő emberként élni, hogy két lábbal a földön járva éljünk, de a szemünket mindig rád vessük. És köszönjük, hogy ha ezt tesszük, akkor nem fogunk eltévedni az életnek az útvesztőiben, nem fogunk elfelejteni téged, hanem forgatjuk a mi szívünkben a te igédet. Arra kérünk, Jézusunk, hogy munkáld ezt a hitet a mi szívünkben is, így áld meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig ráfelő énekként énekeljük a 304. énekünknek az 5. versét. 304. énekünk 5. verse, fordítja a helyünket. Az illésnek lelkével ruház fel.
pedig hallgassuk meg így a helyünkön maradva a hirdetéseket. Mai év véget a cserkész csapat tábora, és nagyon köszönjük a cserkészek a gyülekezetnek a támogatását, az imádságokat és mindent. Jövő héten, hétfőn a Jómagam vezetésével indul Tiszakeszire a felsős heti gyermekmissziós, szegénymissziós tábor, akik ismerik, tudják, hogy ezek hátrányos helyzetű, illetve roma gyerekeket jelentenek, vagy takarnak. Most 30 ilyen égetni való csibésszel megyek le, úgyhogy kérem a gyülekezetnek az imádságát nagyon. Hála Istennek az anyagi részét egy vállalkozó állta, úgyhogy nagyon kegyelmes az Úr velünk. Kedden indul a gyülekezet küldöttség a Csillagpont református ifjúsági találkozóra. Akit ez érint, az keresse Violát, mert Violáék mennek. Kérjük, imádsággal hordozzák minden gyülekezeti alkalmunkat és ezeket az alkalmakat is, amiket most hirdettünk. És most átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, hirdetjük, hogy 17-én, 18-án és 19-én, tehát kedden, szerdán és csütörtökön Nikolász Párt Lipcsei professzor, csembaló művész, mesterkultus tart a gyülekezetünk templomába, illetve a gyülekezeti terembe, és 18-án, tehát szerdán este 7:30-kor egy házi koncertet is ad a mindenkinek a részére, akit érdekel, tehát kérjük a testvéreket, hogy aki éppen nem nyaral, vagy nem dolgozik, az használja ki az alkalmat, hogy ilyen jó kis zenei élményben lehet része. A templomfelújítás is egy folyamatos téma. Július 3-án döntöttünk a továbbiakról. Annyit szeretnék mondani, hogy akik nagyon nagy rész, körülbelül 80%-ban, amit a testvérek elvállaltak, hogy a építkezést támogatják, annyian meg is tették. Hát van körülbelül egy 20%-nyi olyan összeg, ami még nem ér be a megfelelő határidő, reméljük, hogy kisebb-nagyobb késéssel ez megvalósul, illetve azt kérjük, hogy aki tudja, hogy elvállalt valamilyen támogatást, de valamilyen okból nem tudja ezt adni, akkor azt szóljon, hogy tudjuk ezt mérlegelni, hogy most ez egyáltalán nem lesz, vagy pedig csak egy kicsit csúszik. Úgy néz ki, hogy a padló burkolást és a kiadványt ezt tudjuk fedezni, és aztán ami marad, majd abból meglátjuk, hogy mi lesz, tekintve, hogy a linoleum alatti padló az olyan, mint a hullámzó Balaton. Ez egy elég bonyolult művelet lesz, hogy ezt hogyan lehet kiegyenlíteni, és ennek a költségei is igazából csak akkor véglegesítődnek, mikor elkészül a munka, mert nem lehet pontosan kiszámítani, hogy mennyi anyag kell majd hozzá. Úgy néz ki, hogy a felújítás következő szakasza, tehát ugye a festés és világítás már megvan, most jön a burkolásnak az előkészítése. Ez augusztus végétől szeptember végéig tart majd, tehát a mostani állapot szerint augusztus 26-án és szeptember 2-án az evangélikus templomban lesz közös istentisztelet, mert itt akkor éppen betonozni fognak, és a friss betonra nem tudunk rámenni. Tehát erre készüljünk, és terjesszük ezt a gondolatot a többiek között. Ugye, ha már Dobos Károlyról volt szó, ugye már többször is hirdettük, de nem lehet elégszer, hogy a Dobos Károlyról két könyv is megjelent, egy ilyen életútleírás, a harmad kiadónál és a Parakletosznál pedig dokumentumok, írások abból az időszakból, amikor Dobos Károlyt az elvtársak kitelepítették Mórizgátra, tehát egy tanyavidékre, ahova hát már közel nyugdíjas években több ezer kilométert kellett neki biciklizni a homokban, hogy a híveket el tudja látni, és hát az a különlegesség ennek az időszaknak, hogy nem sok templom épült Rákosi korszaka alatt, de Dobos Károly ebben a kitelepített időszakban is megoldotta ezt a kérdést, úgyhogy ma is meg lehet tekinteni ezt a templomot, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és szintén többször hirdettük már, hogy a Hajnal Csillag Együttesnek a CD-je az megvehető, ezzel pedig a kárpátaljai missziós munkát tudjuk támogatni, gondoljunk erre, és hát előláthatólag jövő vasárnap mi nem leszünk, úgyhogy elnézést kérünk ez a nyaralni, mi is szeretnénk egy picit. Köszönöm szépen!
Most pedig az áldás vétel előtt a 425. énekünket keressük ki, és az elsőtől az utolsó verséig énekeljük végig. Ó, Ábrahám ura! Pedig vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr, ragyogtassa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon te néked békességet a Jézus Krisztusban. Amen.